Szeretettel üdvözlös mindenkit, aki a Hírközlés és Informatikai Tudományos Egyesület Vizeltechnikai Szakosztályának, Kábel TV Szakosztályának és Média Klubjának mai rendezvényét most nézi, hallgatja, vagy később fogja visszanézni. A mai előadásunk előadója dr. Derka István, PhD, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság technológiai elemző főosztály vezetője és a Győri Egyetemnek az előadója és az előadásának a címe az infokommunikációs szektor digitális karbonlábnyoma. István, tiéd a szó.
Köszönöm szépen a bemutatást. Akkor kezdem én is ezt az előadást. Tulajdonképpen nagyon aktuális témát dolgoz fel, méghozzá azt, hogy milyen. Hogy tulajdonképpen mennyire terheljük meg a környezetünket, és milyen lehetőségünk vannak ennek a terhelésnek a csökkentésére, kihangsúlyozottan az ICT szektorra tekintettel. Itt a ilyen pár gondolatban mutatnám be, hogy mégis miről lesz szó a mai alkalommal. Tehát először megnézzük az bevezetőként, hogy mik azok a veszélyek, amelyekkel nekünk szembe kell néznünk úgy általában, és aztán az ICT szektor kapcsán. És utána pedig megnézzük, hogy azok a technológiák, amelyek manapság rendelkezésünkre állnak, milyen módon járulnak ahhoz hozzá, hogy az egész világ karbon lábnyomát valahogy lecsökkentsük. Először is nézzük meg, hogy hogyan is néz ki az energia felhasználásunk, vagy tulajdonképpen, hogy mennyit fogyasztunk el egy évben, ez most világméretű összesítés jelent, amit itt az ábrán látunk. Ez tulajdonképpen azt mutatja jelen pillanatban, hogy a 2024-re vonatkoztatva, hogy 1,75-ször annyit fogyasztunk el, ebbe beleértendő minden javakat, természeti javakat, mint amennyit a Föld nekünk rendelkezésünkre bocsát. Tehát bőven meghaladjuk azokat a természeti erőforrásokat, amelyek rendelkezésünkre állnának. Nyilván ez hosszú távon nem tartható, ezért ezen mindenképpen változtatni kell lefelé. Tehát ez az 1,75 földet emésztünk fel egy év alatt, ez tulajdonképpen olyan vonzata van, hogy a Föld egy másik aspektusból megvilágítva, úgy is mondhatjuk, hogy 1,75 évbe telik a Földnek azt az energia mennyiséget, vagy azt a földi javakat, természeti javakat megtermelni, amit mi egy év alatt elfogyasztunk. Láthatjuk, hogy ez a diagram 1971-től napjainkig, vagy hát 2024-ig terjedően mutatja be, hogy nőtt egyre jobban az igényünk. Még 1971-ben december végére fogyasztottuk el a Föld által biztosított javakat, addigra gyakorlat 2024-re, ez már július végére, augusztus elejére már megtörténik ez az elfogyás. És itt konkrét dátumokkal lehet ezt alátámasztani, bár itt a 2024-es az még nem szerepel rajta, de tulajdonképpen az augusztus 1 vagy augusztus 2 környékére tehető. Az a helyzet, hogy ezek a diagramok nagyon korlátozottan férhetők hozzá, meg hát elég nagy átmeneti idővel jelennek meg a korábbi éveknek az összesített statisztikai adatai. Ha viszont megnézzük azt, hogy egy országokra lebontva, de az országok számára rendelkezésre álló javakat az egyes országok nemzetek mikorra fogyasztják el, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a szélső értékeket nézve Uruguay december 17-re, Katar már február 6-ra elfogyasztja azokat a földi javait, amit a természet rendelkezésére bocsán. Még Dél-Afrika pedig ugye az év közepe felére emészti el az egyéves rendelkezésre álló földi javakat. És itt egy kicsit finomítottam azt, és az a mérés Magyarországra mutat. Magyarország 2025-ben június 2-ára fogja felemészteni az erőforrásait, rendelkezésre bocsátott erőforrásait, ami tulajdonképpen a hát egy másfélszeres, legalább másfélszeres szorgót jelent az éves fogyasztáshoz képest. Aztán a másik pedig ugye az egyik, tehát az amiről beszéltünk, ez az energia fogyasztás, vagy a földi javaknak a fogyasztására vonatkozik. A másik fenyegető veszély, ez a klímaváltozás kapcsán jön elő, méghozzá az üvegházhatású gázok. De az üvegházhatású gázokat nézünk, ebben alapvetően négy különböző típusú gázt sorolnak be. A széndioxidot, a dinitrogénoxidot, meg a nitrogénoxidot, illetve a fluortartalmú gázokat. És tulajdonképpen ebből a tortából, ahogy látható itt az ábrán, a legnagyobb szeletet a széndioxid. Széndioxid teszi ki, ezért minden más gáznak az arányát, vagy hát értékeit, ezt egyenértékben, széndioxid egyenértékben átszámolják széndioxidra, és tulajdonképpen a mindenféle statisztikában, adatlapokon széndioxid értékeket mutatnak, hogy mutassák, hogy mennyire szennyező az adott technológia, vagy mennyi sikerült megsporolni, és mennyire sikerült csökkenteni ezt a kiváltházhatási gázoknak a mennyiségét. Az EU-ban, és azt nem tudom világéletekben, de EU-ban biztosan ugye készítettek egy 2050-ig elérendő nagyon nemes célt, ugye a karbonsemlegességet. Ez tulajdonképpen azt takarná, hogy a kibocsátott és a termelt széndioxid mennyiség, vagy üvegházhatású gázoknak az egyenlege az nulla lesz, már nullszardos lesz. Nyilván egyetlen egy olyan technológia sincsen, beleértve a gázipari szektort és minden más szektort, ami nulla kibocsátása lenne, ez valamekkora kibocsátása mindenképpen lesz, és magának az emberi jelenlétnek is, hogyha nézzük, akkor van egy széndioxid kibocsátása. Tehát önmagában itt ez érdemes az egy kicsit még nézni, hogy mit is jelentő a karbonsemlegesség. Nézzük meg, hogyha az ipari ágazatokra lebontjuk, hogy akkor ezek a üvegházhatású gázok szempontjából mik a legjelentősebb ágazatok. Hát nyilván a közlekedés is annak egy részterülete a szállítás, a villamosenergia, aztán az ipar, úgy ámblokk a minden vonatkozásában, kereskedelem és a lakosság, valamint a mezőgazdaság. És ezekről ugye ezt a torta diagramszerű ábrázolást nézve láthatjuk, hogy a legnagyobb szeletet a közlekedés, illetve szállítás teszi ki a házhatású kibocsátók között. Ez akkor joggal merül fel a kérdés, hogy hol vannak ebben a ICT piac szereplőit, tehát az infokommunikáció szektor szereplőit, és az általuk nyújtott szolgáltatások mennyit segítenek, illetve mennyit viszel a teljes infokom tevékenysége, a másik oldala pedig, hogy ők mennyit tesznek hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátására. Tehát egy nagyon, nagyon érdekes szerepben van az ICT szektor, mert amellett, hogy segít csökkenteni, nyilván a működése az üvegházhatású gáz kibocsátással jár együtt. A beszélés alapján az éves kibocsátás 50 gigatonna környékére tehető, de ez tulajdonképpen egy teljesen megbízhatatlan számnak is tekinthető, mert nagyon sok helyen ezt látható becsülik ezeket a kibocsátási értékeket, de nézzük is meg, hogy akkor a átérve az ICT szektora milyen, miket érdemes megnézni. Nézzük meg, hogy a teljes, hogyha a globális energiafelhasználást nézzük, és itt az elektromos energiára vonatkoztatva, hogy mennyi a fogyás, vagy mennyi a fogyasztása, ugye a globális tekintetben, tehát a világ egészére tekintettel, gyakorlatilag a nettó energia fogyasztás, ez terawattórában van megjelenik egészen 1980-tól 2023-ig, és azt látjuk, hogy ez azért elég szépen növekedett, hát nem azt mondom, hogy exponenciális, de hát ez nagyon hasonló ábrát lehet ebből felrajzolni. Tehát addig, amíg ott olyan 7-8000 terawattóránál volt 1980-ban, addig 2023-ban ez már olyan 27-28000 terawattórára tehető, ami gyakorlatilag legalább háromszorosa az 1980-as energiafelhasználásnak, globális energiafelhasználásnak. Ha tovább nézzük és megnézzük, lebontjuk mondjuk az ICT szektornak a teljes energiafelhasználását, és itt ebben csak az ICT szektort veszik bele, akkor azt látjuk, hogy egy hasonló ábrát, bár nem megy vissza ez az ábrát, ez 1980-ig csak 2000-ig, de gyakorlatilag 2024 környékén csak az ICT szektor olyan 4000-5000 vagy annál nagyobb terawattórányi energiát használ el, és itt a különböző színnel jelölt diagram részek, ezek a különböző az ICT szektoron belüli részszektoroknak a részterületeknek a saját fogyasztását, energiafelhasználását mutatják bele, az adatcenterek, a hálózati eszközök, illetve az előállítás tekintetében. Ha egy példát nézünk az ICT-nek az energia mérlegére, akkor egy nagyon jó példa az, amit manapság előszeretettel használunk, ez pedig a felhő szolgáltatások, ami tulajdonképpen három alkotó elemre, három résztvevőre lehet bontani, tehát egyrészt van az az adatközpont, ami ténylegesen a felhő szolgáltatásokat nyújtja, vagy a tárolást nyújtja számunkra. Aztán van az átviteli hálózat, illetve az átvitel, ami önmagában az adat átvitelt, illetve a kapcsolatot biztosítja az adatközpont és a végfelhasználó között, ugye a végfelhasználó pedig a másik végén jön. És ha megnézzük ezt a három adatot egy internet használati, egy internet szolgáltatás esetében, akkor azt látjuk, hogy 2,47 kWh per gigabyte az az energia mennyiség, amit az adatátvitel során 1 gigabyte-ra vonatkoztatva elfogyasztunk. Az átvitel az egy 0,7 kWh-val terheli meg a mérleget, és a felhasználó pedig felhasználói oldal, tehát nem önmagában csak a felhasználó, 1,9 kWh per gigabyte-tal terheli meg a mérleget, és ez így az arányokat nézve a két lennél az résztvevő, az adatközpont, illetve a felhasználó 48, illetve 38%-a. Ha most egy kicsit jobban kiterjesztjük, és szintén megint olyan éves, illetve havi bontásban nézzük meg az adatforgalom mennyiségét, ugye az azért lehet érdekes, mert hogyha ebből visszaszámoljuk, hogy ez mennyi energia fogyasztással, vagy mennyi energia elfogyasztásával jár együtt, akkor azért elég horizontális számok fognak kijönni. 2017-ben 1,5 zettabájt per év volt az egész évre vonatkoztatott adatátvitel, és gyakorlatilag azt lehet Nézni, hogy ezt lebontjuk havi szintre, akkor 122 exabájtát volna. 2022-ben ez már több mint a háromszorosára nőtt ez az érték, ez a két érték. Itt alul csak egy kis jogónak mutatnám azokat a váltószámokat, hogy gyakorlatilag az exabájt az már hol tart, az tulajdonképpen elég rendesen azért már fönt jó néhány nullát utána kell tenni a számoknak, hogy ezt tudjuk érzékeltetni, emberi léptékkel ez már lassan felfoghatatlan nagyságrendet lehet. Üvegházhatású gázok kibocsátása, miből áll össze az elszükségfető üvegház kibocsátása? Hát egyrészt az energia, tehát két alapvető tényezője van, az energiafelhasználás és a közlekedés. Nyilván az energia a működéséhez energiára van szükség, alapvetően villamos energiára, ami a legnagyobb komponense vagy összetevője a felhasználásnak, a energiafelhasználásnak. Másrészt a közlekedés. Ilyet felmerülhet a kérdés, hogy hogyan ide a közlekedés. Hát tulajdonképpen úgy, hogy ezeket a rendszereket valahogy üzemeltetni kell, a rendszerek telepítésekor le kell szállítani, aztán utána üzemeltetni kell a felhasználóknak, vagy hát nem is a felhasználóknak, hanem az üzemeltetőknek megfelelő módon kell ezt megvalósítani, megközelíteni ezeket az adatcentereket. Most ezért is vezetnek, de minden nagy távolságokról is szó lehet, hogy környezetbarát közlekedési eszközöket használjunk hozzá. Másrészt, ameddig csak lehet, ameddig a hiba jellege vagy az üzemeltetés jellege lehetővé teszi, addig távolítva javítást eszközöljön. Tehát ne kelljen gyakorlatilag, nem csak komfort vagy kényelem szempontjából nézzük meg a nézzük a rendszergazdáknak, hogy a megfelelő szakembereknek a munkáját, hanem nyilván a környezet szempontjából is nézik, ebből a szempontból is kedvező hatása van annak, hogyha nem kell oda menni helyileg, tehát fizikailag nem kell oda menni a konzolhoz és javítani, és belenyúlni, hanem ezt távolról meg kell tölni, hogy bárkinek is bármilyen közlekedési eszközt igénybe kéne lennie. Aztán van még egy technológia, amit lehet erre használni, ugye a Zero Touch hálózatmenedzsment, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan intelligenciát belevinni a hálózatnak az üzemeltetési menedzsmentjébe, ami lehetővé teszi azt, hogy gyakorlatilag emberi felhasználás, vagy emberi hozzáférés nélkül emberi beavatkozás nélkül tudjuk a hálózatot menedzselni, nyilván ez megfelelő beruházást jelent a túloldalnak. Az energiafelhasználás kapcsán pedig előjönnek a közös infrastruktúrának a használata, megújuló energiaforrások, zöld energiatechnológiák, tehát például csökkenő energiafelhasználás. Ha most a üvegházhatások gázok kibocsátásnál nézzük a teljes évmokom ágazat szintjén, akkor előzőeken túlmenően, tehát az energiafelhasználás és közlekedésen túlmenően, ugye az ellátási lánc úgy önmagában, amiben beleértendő minden létező komponense, gyártás technológia, nyilván az eszközöket le kell gyártani, és a termékdisztribúció az az a gyakorlatilag, hogyan jutatjuk el a termékeket az eszközök a felhasználókhoz, milyen módon bocsátjuk ezeket a rendelkezésükre. Megint előjön ez a világ teljes éves üvegházhatású gázok kibocsátása, világék kibocsátása nagyságrendileg 50 gigatonna. Ebből a gázszintű jelenlegi részesedés 1,8-2,8%. Nyilván, hogyha kiterjesztjük a teljes addicionális terheket, tehát az ellátási láncok addicionális terheire, akkor ez reálisan 2,1-3,9% közé tehető, ami hát olyan 1,59 gigatonnai pihányi mennyiséget jelent. A bizonytalansági faktorik, ahogy jelöltem is, két forrásból fakad, egyrészt nincsen egy exakt olyan mérési módszer, amivel pontosan meg lehetne mérni egy technológiának, egy szolgáltatásnak, bárminek az üzleti kibocsátását. Tehát itt nagyon jó beszéléseket tudunk adni, de pontos mérési módszer jelenleg nem áll rendelkezésre. Illetve pontosan ezért az, hogy hogyan becsüljük meg, az függ, tehát ugye beszélés, tehát egyrészt beszélés befolyásolja, másrészt az, hogy a beszélés során miket számítunk bele, és mit nem. Ez is befolyásolja azt, hogy mennyire lesz a valósághoz közeli érték, amit látunk. Készültek különböző jelentések, amelyek megpróbálták egy bizonyos időtávon belül megbecsülni, meghatározni azt, hogy az IT szektornak a kibocsátása, világi kibocsátása és a pozitív, tehát az előnyeit kihasználva mennyivel tudja csökkenteni az IHG kibocsátását. Ugye, ahogy előbb mondtam, az ICT szektor az tulajdonképpen két oldalról kell tekinteni, egyrészt mint IHG kibocsátásról, másrészt meg IHG csökkentő tulajdonságát kell nézni, és ez azért elmutatja meg, hogy ezek a különböző jelentések, hogy ezt már 2020, meg már 2030, ezek gyakorlatilag őt mégis hoztak elő. Azt látjuk, hogy egy 2008-ban készült jelentésben azt mondták, hogy gyakorlatilag a 2020-ra az ICT szektor 1,43 gigatonnát fog kibocsátani, és 7,8 gigatonnától szabadítja meg a természetet. Ez a következő jelentésben 2012-ben már 1,27 és 9,1-re módosították ezt a két értéket, és a következőben, amit 2019-ben készítettek, ott 2030-ra 1,25 és 12,08 gigatonnára módosították ezt a két értéket. Tehát azt látjuk, hogy az 1,25 gigatonnányi plusz IHG kibocsátás mellett 12,08 gigatonnányi IHG gáznak a csökkenését fogja eredményezni a hatékony és jól működő ICT szektor, ami a különböző ágazatoknak a munkáját, vagy hát működtetését, illetve a IHG kibocsátását segíti. Ez látható itt a különböző arányszámokkal, tehát nagyon, nagyon szépen lennünk, hogy ezt hozzá is működik. Van aztán tulajdonképpen itt a pont az előző példánál fölbújtulva itt a hálózatok adatközpontok felhasználó jelszerűknek a IHG kibocsátásban a részesedését mutatja be egy torta diagramon keresztül. Nyilván ezek az értékek ugyanúgy, hogy 2021-es beszélés óta készülhettek jobbak, kevésbé jobbak. Nagyon pont a beszélésre mutatva rá, gyakorlatilag ezek akár más értékeket is felvehetnek, de azért arányaiban nagyjából ezt képviselik. Amit itt a táblán is láthatjuk. És ezen a következő ábrán látható egy nagyon, nagyon érdekes eredménye annak, hogy az ICT szektor, vagy hát nem is eredménye, hanem vonatkozás, hogy az ICT szektor nem aludhat el, tehát nem vehetik fel azt a kényelmes állásnánkot, hogy majd ő szépen ott működik a háttérben, és akkor majd le fog csökkenni minden IHG kibocsátás minden iparágban. Nyilván figyelni kell arra, hogy a saját kibocsátását is hosszabb távon csökkentenie kell, mert különben ő lesz a legnagyobb tényező a világi kibocsátásban. Ezt mutatja az ábrakás, hogyha azt nézzük, hogy alapul veszik, hogy 2020-ban 3,2%-ra becsülték az LCT-nek a kibocsátását, és az össz kibocsátás pedig 40,93 gigatonnára, akkor látható, hogy ez az összkibocsátás az ICT szektor működésének és más fejlesztéseknek köszönhetően drasztikusan le fog csökkenni 2050-ig. Másrészt ugye a cél is az, hogy 2050-ig érjük el a karbonsemlegességet. Az ábra igazából azt mutatja be nagyon jól, hogy ha az ICT szektornak a kibocsátását nem csökkentjük a 3,2%-ról lefelé, tehát marad azon a szinten, ahogy eddig volt, vagy a kiinduláskor volt, vagy becsülték, akkor ha ugyanezt a mennyiséget veszük alapul, akkor ez már 2050-ben az összkibocsátásnak a 35%-át fogja képelni, ami nyilván nem tartható, tehát azért nem ülhet a ICT szektor sem karbatett kézzel a babérjain. Muszáj neki is valamit tenni az ügy érdekében, hogy azáltal az ő saját kibocsátását csökkentse, tehát ezt mutatja nagyon jól hozzáállta, vagy reprezentálja. Nézzük meg, hogy a üzemanyag kibocsátásban, vagy más szóval a dekarbonizációban az új technológiák hogyan jutnak szerephez, és hogyan körülhetik meg az egésznek a működését, vagy az egész rendszer. Egyrészt itt van ez a szinte minden nap a csapból is eszkodik típusú technológia, ez a mesterséges intelligencia, valahogy egy ilyen varázseszköznek titulálják nagyon sok híradásban, nagyon sok technológiai beszámolóban, hogy a mesterséges intelligencia mindenre jó és mindent meg fog oldani. Nyilván ez azért még nem tartunk ott, hogy leüljünk a karosszékbe, és akkor megmondjuk, hogy mit szeretnénk, és majd a mesterséges intelligencia megoldja helyettünk. Hát ez azért még messze van, de nyilván ez nagyon ígéretes technológia, ami az életünk minden területét át fogja hálózni, és most is már elég sok területét behálózza. Ugye hol is lehet igazából felhasználni a mesterséges intelligenciát? Ha most leegyszerűsítjük, akkor alapvetően is a legjobb terület az az, hogy a különböző optimalizálási feladatokra használjuk fel a mesterséges intelligenciát. Például a néhány nagyon egyszerű például a megtermelt, becsomagolt, kiszállított, tárolt, majd kidobott élelmiszerek karbonlábnyomnak, hogy 80%-át teszi a teljes emissziónak. Ha ezen tudunk csökkenteni valamelyest, akkor már önmagában egy eredményt érünk el, tehát az szükségesen nem termelünk meg olyan javakat, amelyeket majd mondjuk a szabatosság idő lejárta után ki kell dobni, mert megromlik, lejárta és már nem emberi fogyasztásra alkalmatlan, akkor tulajdonképpen nem dobjuk ki az ablakon a pénzünket, nem dobjuk ki az ablakon azt az energiafogyasztást, amit ezen javaknak a előállításához használtunk, és aztán közlekedés optimalizálása. Számos példát lehetne mondani, és én úgy gondolom, aki valamilyen módon is a közlekedésben részt vesz, akár gyalog, akár valamilyen járművel, láthatja, hogy azért van mit tenni az ügy érdekében. Vannak nagyon jó példák a világban, Magyarországon is, és egyébként is, ahol optimalizálással megfelelő háttér technológiák használatával el lehet érni nagyon szép eredményeket, amelyek mindenki számára megnyugtatóak lehetnek, de nyilván ehhez azért termékelés illesztelni kell. Levegő szennyezés csökkentése, hidrológiai kockázatok csökkenés, jó végkezelés optimalizása, ezek mind több belejártanak, nyilván, hogyha csökken gyáraknak a levegő szennyezését, vagy kibocsátását csökkentjük, már azzal tudunk eredményt elérni, ha hulladékkezelést optimalizáljuk, tehát hogy annyi energiát használunk fel, úgy használjuk fel az energiát, hogy ezt lehető legjobban tudjuk hasznosítani a hulladékkezelésben, akkor már ott eredményt tudunk elérni. Nézzük meg, és akkor ezek után, hogy az ICT szektorban mik azok a technológiák, vagy mik azok a módszerek, amelyekkel magát a hálózatoknak a kibocsátását lehet csökkenteni. Gyakorlatilag az automatikus zérótárs hálózat menetlent, azaz gyakorlatilag olyan módon bevetni a mesterséges intelligenciát, hogy mindaz azt a feladatot, menedzsmentel hálózatüzemeltetéssel kapcsolatos feladatot, amit eddig csak humán erőforrással lehetett ellátni, azt próbáljuk mesterséges intelligencia segítségével automatizálni, gépesíteni. Rendkép kapacitás, bővítés és hibajelzés. Nyilván az is egy nagyon fontos dolog, hogy a rendszerünk, mondjuk egy szolgáltatónak, egy adatközpontnak a rendszere mindig rendelkezzen annyi kapacitással, amennyi az éppen a felhasználók oldaláról igényelt kapacitás, és ezt előre meg tudja mondani, hogy adott szituációban, adott helyzetben, adott időszakban mennyi kapacitásra van szükséges, és ténylegesen annyit kössön le az adatrendszeren belül, vagy a rendszeren belül, amennyire pontosan élünk van, nyilván valamilyen tartalék a háttérben, de se sokkal többet, se sokkal kevesebbet ne kössön le, tehát egy optimálisan használja fel a rendelkezésre álló erőforrásokat. Valamint ezt a bejelzésre is el lehet mondani, hogy nagyon jól és előremutatóan mutassa meg az üzemeltetőknek, vagy a adminisztrátoroknak, hogy mi az a hiba, ami várható, hogy be fog következni, hogyha nem tesznek ellene semmit. Nagyon sok ilyen rendszert lehet mutatni, de a tipikus példája az, hogyha a különböző légvezetékes rendszerek esetében megnézzük, hogy a kültéren kitett eszközöknek a meghibásodása, mivel járhat egy adott területnek, mondjuk az internet ellátottságában, akkor már ott eredményt lehet elérni, hogyha hálózatüzemeltető előre értesül, hogy na itt várható, hogy itt az egy napon belül meghibásodás lesz, és meg tudják előzni ezt közvetlen beavatkozásra. Energia felhasználás optimalizálása. Nyilván, hogyha az energia felhasználás úgy alokáljuk, vagy az energiát úgy alokáljuk a rendszerünk számára, hogy pontosan annyi energiát bocsátunk rendelkezésére, annyi energiát köszönjük le az energiaforrások oldaláról, amennyire éppen adott helyzetben, adott pillanatban szükség van, akkor tudjuk ezt optimalizálni, és az erőforrások optimális alokációja, nyilván annyi erőforrást kell alokálnunk a felhasználók számára, amennyit adott pillanatban, adott helyzetben igényelni fognak, és, vagy igényelnek, és igénybe vesznek, és semmivel sem többet, és semmivel sem kevesebbet. IoT. Ugye nagyon sokszor halljuk ezt a szót, hogy IoT, ugye Internet of Things, vagy magyar fordításból dolgok internete. Hol tudnak ezek milyen területeken tudnak ezek segíteni számunkra. Ugye minden terület optimalizása, az adatgyűjtés optimalizálás feltétele a megfelelő beavatkozás, tehát gyakorlatilag a környezetünkkel kapcsolatban a különböző területek, különböző iparágak, különböző rendszereknek a működése során termelődő, vagy létrejövő, vagy megismerhető adatok gyűjtésében tudnak segíteni számunkra, és itt ne csak az iparra gondoljunk, hanem gyakorlatilag a háztartásokra és a hétköznapokra is, irodákra, háztartásokra, mindenre gondolhatunk. Mint az a dekarbonizációhoz, illetve gyakorlatilag hogyan is jelennek meg az IoT szektor, vagy az infokommunikációs hálózatokban. Tehát egyrészt IoT eszközöket, okos otthonok, okos épületek, okos város körben rengeteget látunk, tehát a hőszenzoroktól a mozgás szenzorokon keresztül a gyakorlatilag a kamerák minden érzékelőt meg adatgyűjtő berendezést eszközt ebbe a körbe be lehet sorolni, és ezek mind olyan információkkal látják el a mi életünket, vagy az egész rendszert, amelyekből akár mesterséges intelligenciával, akár anélkül nagyon fontos következtetéseket tudunk elvonni, illetve nagyon fontos adatokat tudunk begyűjteni, ami alapján tudjuk optimalizálni az rendszereknek a működését. Ipari alkalmazások környezeti hatásainak optimalizálását, ez gyakorlatilag szintén egy nagyon fontos terület. Nyilván az, hogy milyen eszközök működnek ezek, mennyi hőt termelnek, mennyi hűtési energiára van szükség adott pillanatban, adott működési körülmények között. Ezt lehet optimalizálni, sem ne tegyünk bele több, ne hűtsünk sokkal nagyobb teljesítménnyel, mint amire az adott körülmények között feltétlenül szükség van. Ez IoT szenzoroktól, tehát ilyen érzékelőkkel, szenzorokkal és az általuk rendelkezésre bocsátott adatokkal mindez optimális szinten tartható a működtetés. Nézzük meg infokommunikációs hálózatokban, hol tudnak szerepet játszani a szenzoros mérések és beavatkozások a telephelyek ütésében. Gyakorlatilag nem csak a magának az adatközpontnak, tehát ugye ennek az adatközpont kapcsán nem csak a szerveztermeknél fontos, hanem a irodai környezetben is nagyon fontos, hogy megfelelő módon kezeljük a környezetet, megfelelő módon kezeljük azt, hogy mennyi hűtési energiára van szükség. Ehhez természetesen irodánként, épületenként megfelelő mennyiségű szenzorra, érzékelőre, adatgyűjtő eszközre, IoT eszközre van szükség. Úgy az irodai részen, mint a szerver központon, és ezzel lehet akkor elérni, hogy mindig annyi energiát használunk fel a hűtő berendezések számára, amennyire feltétlen szükség van. Nem csak ilyen szenzoroknak a segítségével lehet azért optimális energiafelhasználást elérni, hanem lehet azért olyan trükkös megoldásokat is bevetni, amelyek mondhatjuk azt, hogy igazából nem kerülnek pénzbe, hanem most egy kicsit kisarkítva a dolgot. Tehát ha mondjuk egy szervezet, ahol rengeteg főtermelő aktív eszköz található, beleértve a hálózati aktív eszközöket és minden más eszköz, úgy alakítjuk ki a berendezését, úgy alakítjuk ki az egész rendszert, hogy egy adott helyre koncentráljuk az eszközöket, és akkor egy adott helynek vagy egy adott területnek a fűtését kell, vagy hőmérsékletét is kell képen tartani, és nem mondjuk egy egész szerverteremnek, ami mondjuk 3-4-szeres nagyságrendű, vagy méretű, mint maga az eszközök által elfoglalt terület vagy tér. Úgyhogy egyszerű építészeti kialakításokkal, tányolással és a többi megoldással szintén eredményt lehet elérni az energia igénycsökkentésében. Digitális étrek. Nem biztos, hogy annyira sokszor találkozunk vele a hétköznapokban ezzel a fogalommal, a digitális étrek. Azonban nagyon sok helyen előjöhetnek ezek a vitrek, méghozzá, ha úgy, az egyik például az, hogy mondjuk egy gyártmány tervezés, vagy gyártmány fejlesztés során. Hogy történik ez? Akár az iparnak bármelyik területéről nézik, akár az autóipar, akár bármely termékfejlesztésről nézik. Ugye van egy tervezési fázisa, van egy prototípus előállítási fázisa, meg a tesztelési fázisa, és majd a gyártásra érett terméknek a pontosítása, végezősítése, finom hangolásáról van szó. Ez hagyományos módszerekkel gyakorlatilag úgy érhető el, hogy megtervezzük, legyártjuk a prototípust, teszteljük, mérjük, akkor a tapasztalatok alapján visszacsatolunk a tervezési fázisra, finom hangoljuk, majd úgy ezt a lépéseket iterációban ellátjuk. És itt csomó olyan művelet van, ami tulajdonképpen az egész gátlás fejlesztésben egy gyakorlatilag világi kibocsátás növekedéssel jár, és ez mondhatjuk azt, hogy nem biztos, hogy hosszú távon meg fog térülni. Nyilván a lényeg az, hogy ezt a mennyiségű kibocsátást, vagy ezt a kibocsátást, ami a termék fejlesztésben bele adódik, vagy bele játszik, ezt valamilyen módon kézbe tartsuk, lecsökkentsük. Hát hogy lehet ezt csökkenteni? Digitális sikerrel kézbevéve az egészet. Ez gyakorlatilag a digitális siker az azt jelenti, hogy mindent a teljes termék, a termékfejlesztésnek a teljes fázisa, a tervezéstől a prototípus elkészítését gyakorlatilag a virtuális térben teljesen digitálisan történik meg, digitális környezetben. Azaz addig, amíg a végleges változat egy terméknek nem kerül rögzítésre ebben a virtuális térben, addig egy grammi természeti javat sem használunk fel most az energia felhasználáson kívül, tehát addig nem fogjuk legyártani magát a deszköz, hanem majd amikor a végfázisban azt mondja a gép, vagy a mesterséges intelligencia, vagy a termékfejlesztésben illetékes, hogy na, akkor ezt most le lehet gyártani, akkor kerül gyakorlatilag a gyártósorra az egész, de akkor már a végzésre tudod meg tehát. És gyakorlatilag minden számítógépen történik a tervezéstől, a megalkotáson keresztül a szimuláción, a tesztelési gyakorlatilag minden a digitális sikerben, úgy, mint hogyha kézbe fognánk azt a terméket, és úgy érdeznénk ezeket a lépéseket. Hogy jön ide az infokommunikációs hálózatok? Gyakorlatilag a szélsőséges forgalmi viszonyok modellezés a hálózaton segítségével. Hát miért lehet ez jó nekünk? Hát azért, mert ha építünk vagy fejlesztünk egy hálózatot, akkor a hálózat üzemeltető természetes igénye az, hogy lássa, hogy azok a biztonsági intézkedések, amelyeket vagy redundanciák, vagy kapacitások, amelyek rendelkezésre állnak a hálózaton belül, és amit bele toltak fejlesztésként az egész rendszerbe, azok hogyan viselkednek azokban a szélsőséges körülményekben, amire eleve felkészítették a rendszert. Tehát gyakorlatilag egy modellezést és egy szimulációt követően meg lehessen mondani azt, hogy a rendszer egy szélsőséges forgalmi viszonyok között hogy fog viselkedni, úgy viselkedik-e, ahogy ezt előre tervezték és megalkották. Anélkül, hogy egy éles rendszer esetében bármiféle fennakadást okoznánk, tehát ezt is a virtuális térben lemodellezzük, szimuláljuk, és megmondjuk, hogy akkor ha ilyen forgalmi viszonyok lépnek fel, akkor ez a rendszer így fog viselkedni, ha olyan forgalmi viszonyokat már úgy fog viselkedni. Karbonhatása, hálózati probléma elhárításának optimalizása, kialakuló helyzet, káoszmentes kezelése. Nyilván a feladat az, hogy lehetőség szerint olyan, ha fellép egy szélsőséges helyzet, amire valahogy válaszolni kell, valahogy meg kell oldani ezt a helyzetet, vagy helyre kell pakolni ezt a problémát, és van megoldást kell rá találni, akkor ezt úgy tegyük meg, hogy ne okozzunk vele a szükséges nagyobb leállást, vagy üzemszünetet, mint amennyire feltétlenül szükség van a hidegállításért. És ne okozunk nem bűnösszerűen egy olyan helyzetet, amiben gyakorlatilag minden rendszer egy másodikül lebénítja az egész rendszert, és végig is akar az egész hálózaton a káosz, és akkor megáll az élet
a hálózatban.
Vezetékes és vezeték nélküli hálózatok, gyakorlatilag amit itt látunk, ez csak egy felsorolás, és ebben részletekben nem mennék bele, de itt látható az, hogy milyen részterületek azok, amelyek a mobil rendszerekben a hálózatoknak a optimalizálásában, irányi kibocsátásában szerepet játszott, hogy ezeknek a csökkentésében. Cella optimalizálás, tehát hogyan fedjük le, milyen cella méretekkel hozzátartozó infrastruktúrával a mobil hálózatnak a celláit tekintve a hálózatokat, vagy a területeket. Közös használat, lefedettségmenedzsment, és itt szépen egészen a nyalat, formázásig, energia és interferencia menedzsment. Nagyon-nagyon sok terület az, ami ebbe bele játszik. Ugye nyalat formázás, ez folyjon elő azoknak a bázisállomásoknak a antennáinál, amivel koncentráltan csak arra a területre sugározzák ki a rádiófrekvenciás jeleket, ahol vannak olyan eszközök, amelyek igénylik a kommunikációt a bázis állomással. Hát, illetve az alvó módot emelném még ki, ami természetesen abban segít, hogy pontosan annyi eszköz működjön, azok az eszközök, amelyekre szükség van, azok az eszközök, amelyek éppen nem vesznek részt a hálózat működtetésében, azok meg úgymond alvó módban, tehát egy ilyen csökkentett energiafelhasználási módban legyenek visszakapcsolva, azért, hogy ezek az eszközök mindenképpen lehetőség szerint a legkevesebb energiát igényeljék a működésükhöz, fenntartásokhoz. Aztán a vezetékes vagy fix hálózatokban mit jelent? Gyakorlatilag hogy tudjuk csökkenteni? Egy tendencia, ami már nagyon régóta elindult, ez pedig a rezes hálózatoknak, rezes rendszereknek a kisöprését, kiváltását fogja eredményezni, és hál' Istennek rengeteg olyan technológia áll rendelkezésre, aminek kapcsán ezt már évekkel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt meg lehetett tenni, és meg lehetne tenni. Persze a hálózat üzemeltetők számára egy fontos tényező, hogy hogyan tudják képben tartani a hálózat fejlesztéssel a részről az optikai hálózatokra való áttérésnél a költségeket, mert természetesen azt, amit a rezes hálózatból belefektettek, azt szeretnék valahogy viszont látni megtérülés formájába. De pontosan azért, mert a technológia fejlődése nem áll meg, a felhasználói oldalról egyre nagyobbak az elvárások, mint megbízhatóság, mint például adatsebesség tekintetében a szolgáltatók iránál és a szolgáltatóknál ezek az igények már agregáltan jelennek meg, tehát nem kerülhető el a rezes hálózatoknak a kínáltása. Rezes hálózatokkal már nem tudjuk olyan módon ezeket kielégíteni, vagy nem megfelelő módon kapacitást tudunk rendelkezésre bocsátani, de optikai hálózat felé megyünk el. Optikai hálózatoknak viszont van egy olyan nagyon kedvező tulajdonsága, hogy gyakorlatilag az átvitelhez passzív optikai hálózatok használhatók, vagy passzív optikai hálózatok is használhatók, amelyek a működésükhöz maga a kábelen való jelátvitel, az nem igényel plusz energiát, aktív energiát, kizárólag azokon az optikai hálózatnak a végpontjain, ahol a megfelelő központi, tehát szolgáltatói, illetve végfelhasználói eszközök rendelkeznek, tehát maga a passzív hálózat önmagában nem igényel a működtetéséhez energiát, plusz energiát. Hálózatok topológia alkalmazása, ez is ugye belejátszik, hogy hogyan építjük el a hálózatot, optimalizálni kell a kábelvezetést, a nyomvonalakat, az osztásokat, az, hogy hogyan tudjuk lefedni mondjuk egy városnak az összlakosságát, előfizető számát optikai hálózattal, és még nagyon sok ilyen sorolható, illetve néhány még itt látszik is, nem mennék bele további részletekbe. zöld energia is berendezése. A maga a gyártás két oldalról tud ehhez hozzá járulni, tehát egyrészt, hogy a gyártás során az energia felhasználást, hogy az energia igényt, ott van zöld energiaforrásból, megújuló energiaforrásokból biztosítjuk a gyártásnak, a gyártó rendszereknek ilyen energiaforrások, megújuló energiaforrások, ugye a nap, a szél és a vízenergia és még egy geotermikus energiát is sorolhatnánk ezeket a megújuló energiaforrásokat, de ez ahogy szokták a matematikusok mondani, hogy ez szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy egy gyárról például kijelentsük azt, hogy ez zöld energiával, zöld berendezés egy gyár, akkor még egy berendezés nem lesz zöld, kevésbé ihági kibocsátó, hogy egyszerűen csak megújuló energiát használunk fel a gyártáshoz, hanem az is kell, hogy olyan anyagokat használjunk a termékek előállításánál, amik a lehető legnagyobb mértékben az életciklus végén újra hasznosíthatók, újra felhasználhatók, és ez nem csak az egyszerű eszközök, elektronikai eszközöknél, hanem akár az energia tároló berendezésekkel, az akkumulátorok előállítása során is egy nagyon fontos tényező, és manapság egy nagyon kuráns téma erre hivatkozni, hogy mennyire szennyezik a hálózatokat, vagy a rendszereket, magát a világot az akkumulátorok. A cél az, hogy amikor egy eszköz eléri az életciklusát, kiselejtezik, vagy meghibásodik, és már nem lehet javítani, vagy nem akarjuk javítani, akkor a szétbontást, vagy a újrahasznosítást a lehető legnagyobb mértékben magából az eszköznek belévő anyagokból meg lehessen oldani, hogy lehető legkisebb legyen az a mennyiségű anyag, vagy felhasznált anyag az eszközben, ami nem újrahasznosítható, hanem valamilyen technológiával átalmatlanítani kell, és utána kell gyakorlatilag csak kidobni. Vagy lehessen ezeket az eszközöket kidobni. Illetve van még egy olyan passzív vonzata ennek a rendszernek, vagy ennek a zöld energia, zöld berendezések történetnek, ami az eszközök életciklusának a meghosszabbítását jelenti. Tehát, hogy ne legyenek az eszközök mondjuk 5-6 év múlva kidobásra érettek, vagy az eszközök legyenek úgy legyártva, hogy javíthatók legyenek, tehát meghosszabbítható legyen a ciklusa, és ne arra játszanak rá a gyártók, hogy azért csinálunk olyan berendezéseket, hogy készülékeket, hogy ne lehessen megjavítani őket, hogy minél olcsóbb, minél kisebb legyen a gyártási költség. Nyilván ez is egy szempont a gyártónak, a fejlesztő cégnek, de belejátszhat az ihági kibocsátásba az is, csökkentésében, hogyha eleve az életciklussal technológiai megoldásokkal meg tudjuk hosszabbítani egy eszközben. Robotika. Az elején említettem, hogy a ihági kibocsátásban mi magunk emberek is belejátszunk. Hát ezt sajnos nem tudjuk elkerülni, hát ez egy ilyen, most nem azt mondom, szükséges volt, de hát ezzel számolni kell. Természetesen az is cél, hogy ez minél kisebb legyen. Hát ott hol tudjuk tetten érni? Hát az, hogy az olyan gyártó rendszereknél, amelyeknél az eszközöknek, a gyártása, a termékeknek az előállítása lehető legnagyobb mértékben automatizálható, akkor azt ott automatizáljuk. Robotikával, automatizált gyártó rendszerekkel, hogy a lehető legkevesebb munkaerővel legyen szükség, hogy emberi beavatkozásra, emberi erőforrásra legyen szükség. Persze rögtön jöhetnek a különböző szakszervezetek, hogy sokkal tudja, akkor munkáját fognak megszűnni. Igen, de más helyeken meg olyan lehetőségek támadnak, ahol az emberi embernek a munkájára szükség van, de a lényeg az, hogy amit lehet a gyártás során automatizálni, azt automatizáljuk megfelelő automatizált számítógépezővek rendszerekkel. Néhány területet föl lehet sorolni, például az okos telefonoknak a gyártása, aztán a számítógépeknek, desktopoknak, notebookoknak, tározati adatközpontos szervereknek a gyártása. Hát ezeket próbáljuk meg automatizáltan robotikával, robotizált rendszerekkel előállítani. Technológia, vagy a műholdas megfigyelő rendszerek. Természetesen ezeket a műholdakat bocsátani az űrbe ahhoz, hogy azokat a funkcióikat ellássák, amelyek kapcsán képet kaphatunk arról, hogy a Földön a különböző technológiák, különböző rendszerek működése során milyen széndioxid kibocsátással járnak együtt. Gyakorlatilag ugye a klímakutatás, a környezetvédelmi monitorozással használjuk ezeket a megfigyelő rendszereket. Nagyon-nagyon ironikus, hogy gyakorlatilag egyetlen egy felbocsátás 300-400 tonna károsanyag gyakorlatilag iráni gáznak a kibocsátásával jár együtt. Tehát azért nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy mikor és milyen célra használunk műholdas megfigyelő rendszereket, de gyakorlatilag ez mindenképpen egy fontos tényező és fontos eszköze az egész ihági kibocsátás csökkenésnek, hogy olyan nézőpontból is lássuk a Földünknek a jó irányi változását, a környezetünknek a javulását, vagy változását, hogy amiben a műholdas megfigyelő rendszerek nagyon nagy szerethez járulnak, hogy nagyon nagy szeretet kapnak. Hát az összegzés, most ezt itt nem olvasnám fel, de hát végül is egy nagyon-nagyon fontos megoldása, végső megoldása van az egész ihági kibocsátás csökkentésnek, karbonláb csökkentésnek, amire van is már olyan példa, amit ezt aktívan meg tudunk tenni, tehát nem csak azokkal a intézményi megoldásokkal, hogy kevesebb energiát használunk, kevesebb technológiát használunk fel, jobban optimalizáljuk ezeknek a működését, hanem például aktív eszközökkel, mesterséges szén megkötési technológiával, tehát amit már kibocsátunk a természetbe a széndioxidot, attól amilyen aktív eszközzel, megoldással megkössük, lekössük és visszaforgassuk olyan helyre, vagy olyan módon, hogy azt tulajdonképpen már ne szemlélte tovább a hálózatot, vagy a környezetet. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen Istvánnak a érdekes és nagyon sok mindenre kiterjedő előadását.